Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, sok kedves ismerős, és személyesen még nem ismert arcot. Hagyjuk meg a fejünket, és egy fohással kezdjük el Isten tiszteletünket. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Kedves gyülekezet, ünnepi húsvéti istentiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 89. Zsoltár első versét. A 89. Zsoltár első versét énekeljük, amely így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Tovább Isten tiszteletünket a 185. dicséretünk éneklésével. 185. dicséretünket énekeljük, amely így kezdődik: Krisztus feltámadott. ami további segítségünk jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Ámen. Kedves gyülekezet, hallgassuk meg Istennek írott igéjét, ugyanúgy írva találhatjuk és szól hozzánk a mai napi újszövetségi bibliaolvasó kalauzunk szerinti igeszakaszból, a Lukács evangéliuma 24. részének 13-tól 31. terjedő verseiből. Ezt a hosszabb igerét helyünket elfoglalva hallgassuk. Megnevezett szent helyen Lukács evangéliuma 24. részének 13-tól 31. terjedő verseiből így szól hozzánk Istennek írott igéje. Jézus tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus neve. És beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is mellé szegődött, és együtt ment velük. Rátásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással itt közben? És miért vagytok szomorú ábrázattal? Erre megszólalt az egyik, népszerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt szóban és tettben, hatalmas az Isten és az egész nép előtt. Hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan tekintették meg? Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani az Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül még néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ezt a testét. Eljöttek és azt beszélték, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk levő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzánk. Ószi balgár, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ezt kellett elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg a prófétáktól kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok úgy szólták és kérték, maradj velünk, mert este ledik, a nap is lehanyatott már. Bementek hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték. Ő azonban eltűnt előlük. Isten pedig áldoztál, gazdagon gyümölcsöződé az ő igéjét mindannyiunk életében. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük, Úr Jézus, hogy ebbe a húsvéti ünnepbe még ennek a két tanítványnak a sorsa is belefér a te életedben. Köszönjük, hogy láttad a szomorkodásukat, keresésüket. És köszönjük, hogy senki másról, csak erről a kettőről tudunk, hogy értük mentél oda aznap az Emmaus felé vívő útra. És köszönjük, hogy olyan nagy szeretettel és olyan jó tanítóként, mesterként, aki mérhetetlenül átérzi az ember állapotát, álltál oda melléjük, és vezetted őket. Nem csak a fizikai értelembe vett úton együtt velük, hanem a hit útján. Köszönjük, hogy úgy lehetünk ma is itt együtt, ezen a húsvéti ünnepen, hogy arra kérhetünk, vezess minket is. Vezess tovább a hit útján, te mutass rá arra, hogy melyik állomáson állunk ezen a emmausi úton, vagy vezess rá minket arra, hogy esetleg visszafelé mentünk néhány állomást, immár a faluból, és segíts minket, Urunk, hogy valóban ne megsértődjünk, vagy ne kellemetlenül érintsen minket az, amire te rámutatsz, hanem hadd buzdítson. Hadd buzdítson tovább a lelki Emmaus felé. Hadd buzdítson újra fel. Kérünk azért is téged, Úr Jézus, hogy hadd legyen ez most egy lelki röntgen átvilágítás mindannyiunk számára, amit most az ígében szeretnél mondani. Segíts minket, akik úton vagyunk, vagy akik már a tiéd vagyunk, hogy mindazt, amit esetleg tudunk már kívülről szívva, hadd értsük belülről is. Hadd járjon át, hadd világítson át minket újra, és hadd tudjuk kimondani mindazt, amit ki kell a te szent színed előtt. Köszönjük a szeretetedet, az, hogy velünk voltál, és velünk vagy most is. Kérünk, bocsásd meg a mi vétkeinket. Könyörülj rajtunk, adj nekünk nyitott szívet, alázatot, és vegyél el minden a te igéd útjából. Bocsásd meg minden vétkünket, hogy megtisztulva állhassunk előtted. És kérünk, hogy szólj, mert csak úgy lehet a nyomorult emberi szó Isten igévé. Köszönjük, hogy kérhetjük ezt tőled, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves gyülekezet, foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésére és hallgatására készüljünk a 173. dicséretünk énekésével. 173. dicséretünk egyetlen versből áll, így kezdődik, nem vagyunk mi magunké. Istennek írott igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával közöttetek az üzenetét hirdetni kívánom. Írva találhatjuk ezt az előbb felolvasott részben Lukács evangélium a 24. részének 16. versében a következőképpen. Miközben beszélgettek és vitatkoztak a tanítványok egymással, maga Jézus is melléjük szegődött és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, a Biblia olvasó kalauzunk szerint ezen a mai délelőttön egy jól ismert történet jutott, azt gondolom, hogy mindannyian hallottuk már Emmausi tanítványok történetét. Tudjuk, hogy ez a falu Jeruzsálemtől észak-kelet felé volt, mintegy 10 kilométerre helyezkedett el Jeruzsálem városától. És ezek a tanítványok még húsvét napján elindultak ebbe a faluban. Tudjuk azt is, hogy ez a két tanítvány nem a szükkendett, a legszűkebb körből, a 12 közül való volt, hanem egy következő körből, talán éppen azok közül, akikről úgy beszél az ige, hogy a 70 tanítvány, akiket kiküldött Jézus prédikálni, még földi működése során megfeszítése előtt jóval. Mennek ezek a tanítványok, vallagnak Emmaus felé, és kérdezgetik egymást. Beszélgetnek talán lényeges, talán lényegtelen dolgokról. Talán éppen arról is, hogy mi történt nagypénteken. Az azonban biztos, Jézus kérdéséből tudjuk, amit aztán kérdez tőlük, hogy miért vagytok szomorúak, biztos, hogy rajtuk volt a nagypénteknek az a súlyos lelki terhe. Hogy itt valami olyan történt, amire nem számítottunk, itt valami mérhetetlenül, váratlan és nagyon rossz esett meg velünk. És Jézus mellé szegődik ezen az utcán. Egy darabig lehet, hogy szinte észre sem veszik. Megy vele valaki, és ha nem ketten, hárman mennek. És azt halljuk, hogy ez a két tanítvány, aki biztos, hogy nagyon jól ismerhette Jézust, nem ismerte őt fel. Azt mondja az ige, hogy a látásukat valami akadályozta. Ezért nem ismerték föl őt. Az a kérdés merült fel bennem, amikor készültem erre az ige hirdetésre, hogy miért nem azonnal történt meg az, hogy fölismerik Jézust? Miért kellett ennek az egész Emmausi útnak így megtörténnie? Mennyivel egyszerűbb lett volna, nincs az a fél óra kételkedés még, amíg eljutnak Emmausba. Mennyivel egyszerűbb lett volna, ha azonnal Jézus tett valami olyat, hogy egyértelművé válik, és felismerik, hogy ő az. Én azt gondolom, hogy azért nem, mert a hit útján az embernek végig kell járni. Vannak állomások, a hitre jutás, az igaz hitig eljutás útján az ember életében, amit ezeknek az Emmausi tanítványoknak is végig kellett járni. Isten igéje ma arra tanít minket, hogy milyen állomások voltak ezek. Mi az, ami nekünk is végig kell menni, ha az igaz hit helyére el akarunk érni, ha azt szeretnénk, hogy tényleg igaz, teljes hit lehessen Isten kegyelméből a szívünkben. Hová kell eljutni? Lelki értelemben hol van Emmaus? Erről szólna hozzánk ez az ige. Tudjuk azt, hogy mai korunkban különösen is kísértő ez a bizonyos azonnal. Azonnal legyen meg valami, azonnal legyen kész valami, hogy az élelmiszeripar nagyon sok olyan terméket gyárt, amit azonnal el lehet készíteni. Nem kell kávét főzni, ott a Nescafé azonnal megvan. Nem kell húslevest főzni, aki megelégszik azzal, ott van az instant leves, a kasatos, csak rá kell önteni a forró vizet, és szinte azonnal megvan. Vagy a munkahelyen úgy veszik fel a dolgozót, hogy lehetőleg ne nagyon kelljen tanulni, azonnal tudjon mindent. Vagy ha valaki emberekkel való kommunikációval foglalkozik, akkor lehetőleg minden fontos gondolatot találjon el a legjobban, ne tévedjen, sőt, van, ahol egyenesen megengedhetetlen az, hogy tévedjen az ember. Vagy a problémák az ember életében, családokban is, lehetőleg azonnal oldódjanak meg. Holott tudjuk, hogy ennek megvan a természetes gyógyulási periódusa. És ne gondoljuk, testvérek, hogy ez az azonnal, ez nem sugárzik át a keresztény életre. ugyanúgy a keresztény életet is körülveszi és kísérti az azonnal. Vannak olyan közösségek, ahol szinte technikákat dolgoznak ki arra, hogy az istentelen világba bejön egy ember, és hogyan lehet lehetőleg fél órán belül megtéríteni, vagy egy órán belül. Ahogy a fiatalok mondják, 2-3 beindító zeneszám, utána valami nagyon célzatos beszéd, ami erre van felépítve, hogy az illetőnek valahogy bukjon ki a száján, hogy én Jézusé vagyok, vagy ha olyan az igehirdetés technikája, olyan az igehirdető technikája, akkor jöjjön ki előre, hogy jelezze, hogy ő megtért. Én nem mondom azt, testvérek, hogy Isten nem cselekedhet csodákat. Nem mondom azt, hogy ezen a lelki Emmausi úton nem rövidíthet le állomásokat. De azt viszont állítom ezzel a 13 lelkészi évvel a hátam mögött, hogy ez nagyon ritka. Ezeket az állomásokat végig kell járni az embernek, amiket ezek a tanítványok végig jártak, hogy igazán eljusson az Istenben való hit teljességére. És gondoljunk arra, talán az instant leves, ez a kis vacskós por legyen a jó példa, hogy körülbelül olyan a különbség, az igaz hit, vagy az igazi hit, a Jézusi teljes hit, és az ilyen nagyon gyorsan kicsit a 2-3 szó között, mint amilyen az instant leves, meg az igazi húsleves között. Néha az ember megfordítja a hátulját, és nézi, hogy mik vannak benne, megdöbbenve tapasztalja, hogy alig van azonos alkotó rész a kettő között. Testvérek, azonnal nem szokott menni. Nézzük, melyek voltak ezek a lelki állomások, amin végigmentek ezek az Emmausi tanítványok. Az első az volt, hogy ez a két ember észreveszi, hogy valaki ott megy mellette. Észreveszi, hogy valaki kíséri az életét. És általában, aki ebben a hitbeli periódusban, ebben a hitbeli állomáson vannak, azok így szokták ezt megfogalmazni. Tudom, hogy valaki van. Mert ez és ez történt velem. Vagy mert ezt és ezt tapasztaltam. Igen, az ember észreveszi, hogy valaki van mellette. Emlékszem egy idős presbiterre, aki második világháborúban sokat harcolt, és mesélte, hogy egyszer galíciai fronton küzdöttek, mai Lengyelország, és belőnszi a határán, és elmondta azt, hogy úgy záporoztak a golyók, mintha eső esett volna mellette. És elmondta, hogy a nagyon ügyes tisztek és az egyszerű bakák egyaránt összfaltak sorra meg mellette, de valaki volt, aki engem megőrzött. És ezt tudtam. Tudtam, hogy nem lehet véletlen, hogy én ott megmaradtam. Hadd mondjam így. Az a lépcső ez a hitéletben, amikor Isten kiválik az életünk hátteréből, és érzékeljük azt, hogy valaki van mellettünk. Aztán jön a következő állomás, elkezdenek beszélgetni Jézussal. Kialakul Istennel a kommunikáció, a tanítványok és Jézus beszélgetnek. Lehet, hogy éppen úgy alakul ki, hogy Jézus kérdez. Itt is úgy kezdődik, hogy Jézus megkérdezi, miről beszélgettetek, és miért vagytok szomorúak. És a tanítványok elmondják, miről is van itt szó. Általában ugyanígy kezdődik az ember életében is, amikor erre a hitbeli állomásra elér. Jézus kérdez. Kérdez az életünk eseményeinát. Valamiben nagyon meg kell állni, valami nagyon el kell gondolkozni, és miért is csinálom én ezt így? És szinte érzem magamban, hogy ezt nem jó így csinálni. És ha már tudom, hogy valaki van, akkor esetleg rájövök arra, hogy most ez a valaki is kérdez engem. és miért erre? Kérdezd az eseményeken, az ige hirdetésen, esetleg a Biblia olvasáson át, és megértik, hogy ez a valaki kérdezett. Ez olyan nagy öröm, hogy általában ma, akik hosszú időn át, vagy egyáltalán nem jártak templomba, azok ilyenkor indulnak el a templom felé. Tudják, hogy valaki van, és ez a valaki kommunikál, beszélget vele. Akkor folytassuk a kommunikációt. Menjünk előre ezen az úton. Testvérek, én sokáig foglalkoztam könyvüzenével, és jártuk az együttessel a különféle koncerthelyeket, és emlékszem, hogy egyszer eljött egy koncert, akkor már tudtam, hogy valaki van, tudtam, hogy kommunikál velem, és egyszer eljött egy koncert, amiről mikor már bementünk, éreztem azt, hogy ez az utolsó. És utána, amikor vége volt, és elmentünk az öltözőbe, akkor úgy éreztem, hogy szinte Jézus a vállamra tette a kezét. És azt kérdezte, hogy jobban szerette engem ezeknél. Jobban szerette ennél a magamutatásnál, ennél az életformánál, ennél a józanságot is sokszor elvedő extázisnál, az Istentől elfelérítő dalszövegeknél jobban szerette engem. És olyan nagy kegyelem volt azt kimondani, mert az Isten segített ember, hiszem, hogy igen, Uram, ez volt az utolsó. Valaki van, kommunikál, kérdez. Amikor az ember válaszol, az az imádság. Lehet, hogy csak nagyon spontán. Jön az életben valamit, amikor köszönöm, Uram, de jó, hogy sikerült. Vagy már a kötötte imádságos formánál, amikor leülök reggel, és igenis csendben vagyok, odafigyelek erre a valakinek. És innen következik a következő állomása ennek az útnak, az, amikor Jézus a belsőben nézhet. Megkérdezi az Emmausi tanítványokat is, miről beszélgettek, de utána azt is kérdezi, hogy miért vagytok szomorúak? Mi van ebben? Hiszen látszik rajtok. És ezek a tanítványok elmondják. Elmondják azt, hogy mi van az bennük. Testvérek, nem tudom, hogy hányszor érzik át azt, hogy olyan végtelennek kegyelem, hogy Jézus mérhetetlenül érdekli a mi szomorúságunkat is. Ezekhez is azért megy oda, csak kettőjükért arra az útra, mérhetetlenül érdekli a mi szomorúságunkat is. Jézus nem olyan, akinek, bocsánat, hatozzam még egyszer erre ezt a csúnya szót, instant, azonnal teljesítenünk kell, azonnal kész legyen, ami hitünk. Hanem azt kérdezi, hogy miért vagytok szomorúak, mi van ott belül? Azt mondd el, mert arra vagyok kíváncsi. És ez, amikor belsőnkbe is belenézhet Jézus, ez egy vízválasztó. A lelki Emmausi úton. Ugyanis erre az állapotra vissza is lehet fejlődni. Vannak, akik már megjárták Emmaust, valamikor döntöttek Krisztus mellett, de visszajöttek ezen az úton, újra ide, hogy a belsőbe valami miatt nem nézhet be Jézus. Megy a imádság, talán már megszokásból is, talán még az ember, ha közösen imádkozik, vagy magában imádkozik, olyan kényesebbnek tűnő kérdéseket is érint, de igazán belül a mélyről nincsen szó. Igen, Jézus arra állomásra akar vinni mindenkit ezen az úton is, hogy a belsőben mi van, azt mutasd nekem. Olyan jó az, amikor az ember esetleg rájön arra az Uram, én visszasétáltam ezen az úton ide. És olyan jó az, amikor az Isten fölébresztheti a lelkünk érzékenységét. Újra indítás azt, hogy tedd le ezt a csomó mindent, amit te visszahozott. És menj ezek nélkül újra önmagad felé. Azt gondolom, hogy valahogy így járhattak azok a hívő lelkészek, akik a második világháborút megelőzően komoly evangéliumi igehirdetők voltak, aztán amikor jött a fordulat, akkor egyesek közülük a megalkult állammal kiegyező és bizony a krisztusi ügyet nagyon sok ponton feladó egyház vezetői lettek. Mert valamit csináltak, amit Isten nem akart és tettek. Ahogyan a bűnesetben mondja az ige, kedves volt a szemnek az a bizonyos dolog, és az illető persze, hogy nagyon éppen csak, hogy kinyitott kézzel, de elfogadta. És testvérek, abban a pillanatban, amikor az ember így alkut köt a bűnnel, az Istennel való kommunikáció visszazuhan arra a szintre, amikor Isten nem nézhet be a belsőbe. Olyan jó, hogyha a Szentlélek rám mutathat erre, és olyan jó, hogyha minél gyorsabban visszamehet az ember ebből az állapotból. Újra ráléphet az Emmaus útra, mert ha nem teszi, akkor a hit csírái szépen elhalnak a szívében. Talán úgy, hogy biztosan beszélt. Ezek a püspökké, esperessé, egyházi vezetőkké lett méltóságok, akik feladták a Krisztus ügyét, valami kisebb, nagyobb ajándékért. Ezek is gyönyörű imádságokat tudtak mondani. Ma is le vannak írva könyvekben. Sokszor irodalmi szintű fordulatok vannak benne. De testvérek, ez nem kommunikáció volt az Istennel. Csak látható kommunikáció. Adja Isten, hogy a belsőnkben nézhessen. Egyszer Cseri Kálmán mondta azt a bűnről, erről a bizonyos elfogadásról, vagy a bűnnel való készfogásról, olyan ez, mint a kismalac és a farkasok mesében a kopasz farkas. Azt mondja, hogy csak a jobb belső lábamat hadd tegyem meg. Aztán utána jön a többi. És szépen bent van a farkas, és föltalja az illetőt. Rövid időben jut. Igen, az Emmausi tanítványok nem hárítják el, nem mondják azt, hogy Jézus erről ne beszéljön, nem vallásos téma. Azt mondják, hogy igen, Bram, ez a hely. Ez van benne, ez van a versenyben. Szomorúak vagyunk. És olyan jó, hogy azt is láthatjuk ebből a történetből, hogy ettől nem kell félni. Jézus nem szívja meg őket, nem mondja azt, amiről ezen az állomáson tarthat az ember, hogy hát én akkor nem vagyok megfelelő az Isten számára. Ha ilyeneket kimondok, akkor hogy tud velem bármit is kezdeni? Nem mondja azt, hogy te akkor állj félre, te nem vagy alkalmas arra, hogy a hit útján jár. Dehogy mondja, hát erre kíváncsi. Hát ezt szeretné. Jézus azt mondja, ahogy József Attila versben van, hogy ne a felszín fecsegjen és hallgasson a mély, hanem lássuk a mélyet. Mi van ott benne? A legbensőbbek is. Jézus előtt ne legyen titkot, testvére. Ezek a tanítványok is, mert őszintén kitárják a szívet. Ha azt mondhatjuk, hogy itt egy csuparos dolgot mondanak, nem teljesedett be, elbántak vele a főpapok, mi pedig azt vártuk, hogy és már három napja is semmi nem történt. De Jézusnak ez a fontos, hogy kijöjjön, hogy belőlem van. Belőlem van. Persze mondhatná valaki, ha erre az állomására tekintünk a hitnek, hogy hogyan is lehetne titkunk Isten előtt. Hiszen Isten mindent tud. Hát ő úgy is látja az egész világot, atomjáig, bezárólag, akkor hogyan is lehetne nekünk bármit is titkolnunk előle. Nem arról van szó, hogy titkoljuk testvére. Arról van szó, hogy ha elmondjuk neki, ha kijön belülről és Isten előtt állít, az azt jelenti, hogy beavatjuk őt a dolgainkba. Az azt jelenti, hogy Jézus felé egy felhatalmazás. Hogy Jézus, én nem egyedül akarom megoldani ezt a problémát. Elmondom neked, hogy ez van benne. És kérlek, szólj bele. Mondd el, hogy mi a véleményed róla, vagy segíts megoldani, vagy tedd helyre, hogyha akarod. Amikor valaki megáll ezen az állomáson, sajnos egy tipikus példája annak, hogy nem imádkozik dolgokért. Emlékszem olyan emberekre, akik fiatalok között, akik hívő és hitetlen párkapcsolatban voltak. És akkor a közös imádságban együtt voltunk, akkor ez mindig kimaradt. Nem lehetett abba a szegmensével az életünk, nem lehetett tekinteni. És nem kérte az Istentől ezeket a dolgokat, mert tudta, hogy nem jól van. Vagy valaki egy istentelen munkát vállal, ahol lehet, hogy jól lehet keresni, de bizonyos, mondjuk így, piszkos dolgokban benne kell lenni. Az illető nem imád, kerülte azt a területet, mintha nem is lenne, pedig hát ott van. Jézus azt mondja, mondd el, mi van belül, erre vagyok kíváncsi. Aztán jön a következő állomás, az Emmausi úton, ez pedig talán a legkeményebb vízválasztó a hit útján. Ebben nem más történik, mint Jézus megfeddi a tanítványokat, méghozzá nagyon keményen. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon kemény szavak. Azt mondja, hogy hitetlenek és reszívjek mindannak elhívésére, amit megértek a proféták. Hát gondoljunk bele, testvérek, valaki a legbelsőbb körből jön. Nem valahonnan a népszélén, a legbelső Jézusi körből a 12 után közvetlenül. És ezt mondják neki, hogy hitetlenek és reszívjek. Hát hol van az a sok év, amit én beled láttam Jézus? De ezek a tanítványok, hogy úgy mondjam, lelkileg mennek át ezen az állomáson. Nem tiltakoznak, nem hajlik. Uram, ez nem van. Nyitott szívvel fogadják ezt a kemény kérdést. Azt gondolom, hogy egy keresztény embernél nagyon fontos az, hogy hogyan fogadja a feddést. Ez egy komoly állomás. Jézus nem az elején a fedéssel kezdő, szépen végigvezeti az embert idáig, de eljön, amikor ezen is át kell mennie. Egy igaz út felé tartó ember életének, hogy az Isten keményen fedi. És tudjátok, hogy milyennek az igazi próbája? Az, amikor emberek által jön a fedés. Ezen a pontján a hívő életnek az ember a Bibliából már elfogadja a fedést. Azzal már nem igazodik. De amikor jön valaki, és szól, arra hogyan reagál az ember? Hogy ez igen hirdetés szól, és nagyon sarkosan eltalálja az életemnek pontját, problémánál. Lehet, hogy megsértődik az élető. Vagy lehet, hogy egy várándítással elintézik, megyünk tovább. Testvérek, azt gondolom, hogy az eredmény ugyanaz. Nem jut el a szívét. A fedés. Pedig ez nem megspórolható állomás. Ha a keresztény embert nem lehet fedni, akkor nem jut tovább az igaz útján a következő állomásokra. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden ostoba szidalomra, bocsánat, hogy így mondom, az ember boruljon ki és vegye a szívére ezeket a dolgokat. Nem erről van szó. De amikor az a bizonyos páli elf, hogy ketten vagy hárman nincsenek titeket, ha két vagy három ember mondja azt, hogy testvérem, figyelj oda, te nem vagy egy intető ember. Testvérem, te nem vagy egy figyelmeztető ember. Akkor azon mindig elgondolkozni. Mert így megyünk át az Emmausi útnak ezen az állomásán. Sajnos azért van nagyon sok félkép keresztül, mert ezt az állomást nem tudják venni. De Isten kegyelme, hiszem, hogy mindannyiunkban azt munkálja. Nézzünk szembe vele. Ne visszaforduljunk, hanem előre. Bátran a lelki Emmaus felé, mert ott vár a Jézusi teljesség. Azt gondolom, hogy ehhez az állomáshoz tartozik az is, amikor egy embernek megemlítik azt, hogy testvérem, te nem vagy mi megtérve. Ha az illető azt fogalmazza ilyen óriasan, fölkapja a vizet, akkor is biztos, hogy barlang. Testvérek, Isten azért küld feddést is, hogy gondolkozzunk el rajta, és menjünk tovább. Magamról beszélek, a napokban történt meg velem az, hogy valaki elég keményen megintettem, és ráadásul igazam sem volt a dologban. Ez utána kiderült. Amikor kinyitottam a Bibliát, akkor az volt benne, hogy menthetetlen vagy ember, aki ítél, mert abban kárhoztatsz másokat, amiben magad is vétkezel. És eszembe jutott egy történet, néhány nappal előtt történt, hogy én ugyanígy viselkedtem valakivel, mint amiért én az illetőt gondoltam, hogy fettem. És azt mondtam erre, hogy Uram, te még ebben is csodálatos vagy. Így fején találod a szöget. Igen, Jézus a feddés állomásán is át akarja vezetni az embert. És végezetül marad az utolsó két állomás. A következő a feddés után az, hogy Jézus tanítja ezeket a tanítványokat. Azt mondja az ige, hogy elmagyarázta nekik Mózestől a prófétákon át, hogy miért kellett mindannak így történnie, ami nagy pénteken is azt megelőzően történt. A Krisztusnak ezen keresztül kellett lennie. És Jézus ugyanígy cselekszik. Mikor az ember a feddés állomásán túljuk, úgy mondjuk, hogy megtörik a régi énje, onnantól kezdve tanítható. Onnantól kezdve a keresztény ember nyitott füllel figyel az igére, és örömmel kép kicserélni az életében azokat a tapasztalatokat, esetleg azt az életgyakorlatot, vagy azt a vélekedést valamiről, amiről látja, hogy az eddig hibás volt, és az ige másképpen akar. Azt mondja itt az evangélium, hogy a tanítványok szíve, 32. versben halljuk, lángolt, amikor Jézus hirdette nekik, hogy miért kellett ennek így lennie. Hirdette az ügyét. Nem tudom, hogy voltunk-e már így, hogy lángolt a szívünk azért, hogy Jézus mondott valamit, és azt mondta, Uram, tényleg ezt nem jól láttam. De milyen jó, hogy így van, mennyivel nagyszerű, mennyivel más. Igen, Jézus tanítja ezeket a tanítványokat. És ezek boldogan adják föl eddigi értelmezésüket, életgyakorlatot, régihez kapcsolódó részét, hogy az Isten újját tehesse ezeket a dolgokat az életükben. Bocsánat, hadd mondjam, ilyen kemény hangsúllyal, ahogy egy megfedett embernek már az Isten lényegét tekintve szólni szokta, az ilyen emberek már nem okoskodnak, hanem megújulnak. Olyan nagy fegyelme az Istennek, amikor eljuttatnak ide. És végezetül jön a bizonyosság. Előtte Jézus most már látja, hogy nagyon sok mindent értenek, lángol a szívük, most már rajta vannak az út végső szakaszán, de azért megkérdezi, pontosabban csak tettével jelzi, hogy akarjátok-e, hogy itt maradjak. Úgy tett, mintha tovább mennek, és a tanítványok károli fordításban úgy van, hogy kényszerítik arra, hogy ne menjen tovább. Ezek az emberek azt akarják, hogy Jézus ne menj el, nem csak egy órára akarok keresztény lenni. Nem csak annyira kell ezt, amíg valami nagy baj van, és akkor imádkozom, aztán megoldódik. Vagy nem csak akár egy vasárnap délelőtt, vagy akár az a Biblia olvasásnyi fél óra, hanem maradj elő. Mi szeretnénk tartósan veled maradni. És Jézus ott marad. Ha akarjátok, akkor maradok. És aztán eljutnak a bizonyosságra. Megtöri a kenyeret, megáldja, nekik adja, és ebből felismerik. Tudjátok, hogy Jézus él. Valóban nem úr felette a halál. Valóban tudják azt, hogy a szívünkben volt a baj, Tudják azt, hogy ő hozta el a bocsánatot a bűnünkre és a vétkeinkre. És azt akarják, hogy egészen és örökre Jézusé legyen. Ahogy egy rövid kis gyerekének mondja, szívembe jöjj, Úr Jézus, ó, jöjj ma még, lakoljon így. Azt kívánom befejezésül, hogy adja Isten, hogy mi is végigjárjuk lelkiekben ezeket az Emmausi állomásokat. Hogy a hitünk teljessé és valódivá lehessen. És ne éljük be a gyorssal, instanttal, az azonnallal. Áldja meg Isten így a húsvétünk további részét is. Ámen. Kedves testvérek, így helyünkön maradva énekeljük a 348. dicséretünk második versét. 348. dicséretünk második versét énekeljük. Ez az énekvers így kezdődik. Jézus él, mi is élünk. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy végig jártad Emmausi tanítványokkal azon az első keresztén értelemben lett húsvéton ezt az utat. Köszönjük, hogy láttad, hogy mire van szüksége a lelküknek, a szívüknek. Köszönjük, hogy melléjük szegődtél, és köszönjük, hogy szeretettel hordoztad őket végig, amíg a bizonyosságig el nem jutottak. Köszönjük, hogy ez bár nem ment fájdalom nélkül nyilván számukra sem, mégis végbe mehetek, mert a te szent lelkednek ereje, a te jelenlétet kimunkálhatta bennük. Így köszönjük meg neked a mi életünket is, mindazt, amit hitben már megtehettünk az úton. Köszönjük, hogy egyedül a te nagy szereteted műve mindaz, ami örök érték bennünk. És köszönjük, hogy napról napra megújul a te kegyelmed a mi életünk felett. Köszönjük, hogy végtelenül halálosan szeret minket. És köszönjük, hogy így maradt fölötted a kezünk, mindaddig, amíg itt a Földön járunk. Akkor kérünk arra, Urunk, hadd lássuk meg azt az állomást, ahol tartunk. Hadd tudjunk őszintén szembenézni ezzel. És kérünk, hadd menjünk tovább. Olyan jó, ahogy közeledik a lelki Emmaus felé az ember, egyre világosabb lett, egyre csodálatosabban kitárul a te világod, és egyre inkább megújultabb, belép gyökerező lett az élet. Kérünk, hogy vezess minket ezen tovább. Könyörgünk, hogy áld meg így ennek a húsvétnak a hátralévő részét még. Segíts, hadd gondolkozzunk az ígén mindazon, amit mondtál nekünk ezeken az ünnepi napokon. Könyörgünk, Urunk, ezért a város részért, Békásmegyerért és a harmadik kerületért, Óbudáért, egészében is. Könyörgünk, hogy az evangélium hadd terjedhessen itt tovább, és könyörgünk, ahogy a halleluja ének mondja, föl ne tartsas még át, könyörülj így rajtunk. Könyörgünk így népünkért, határokon innen is túl. Tudjuk, hogy nagyon nagy szükségünk van megújulásra, hogy ebből az állapotból kikerüljünk. Hisszük, hogy ez csak az Emmausi út végén található lelki értelemben. Kérünk, hogy te ébredsz fel minél több szívet. És küldj fiaidból, akik nem hiába élvezik kincset, hogy hirdessék szabad. És könyörülj ezen az egész világon így. Az a kegyelmi idő, ami ki van mérve, hadd lehessen a lehető leghasznosabb mindenki életében. Köszönjük, hogy kérhetünk, és köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Együtt imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.